Kedves testvéreim, különösen az ilyen vasárnapokon lehetünk hálások az Úristennek és azoknak a testvéreknek, akik a közvetítés menetén munkálkodnak hétről hétre, hiszen most azért talán egy félház van itt a templomban, de tudom azt, hogy nagyon sokan vannak, akik akár most, akár később megnézik majd ezt az Isten tiszteletet. És ez nem azért fontos, mert a számok fontosak, hanem azért, mert az a 4-500 ember, aki még megnézi, az 4-500 lehetőség Isten szent lelkének arra, hogy emberi életek újuljanak meg. Lehetőség arra, hogy emberi kapcsolatok javuljanak, párkapcsolatok, akár szülő-gyermek kapcsolat. Lehetőség Isten szent lelkének arra, hogy gyógyulást hozzon emberek életébe. És jól tudjuk azt, hogy ahol egy családba egy ember meggyógyul, az ott hatással van a többiek életére is. Így még többeket elérhet Istennek az igéje. És még egyszer mondom, nem az a lényeg, hogy ezt most kimondja én, vagy bárki más, hanem az, hogy hiszem, hogy Isten szent lelke ezen a mai napon is, természetesen a mi számunkra is, akik itt vagyunk, valami nagyon-nagyon fontosat szeretne mondani, amit ha igazán átgondolunk, amire igazán odafigyelünk, akkor hiszem, hogy nagyon megváltozhat az életünk. Így hallgassuk most meg Istennek az igéjét, a mai előírt evangéliumi szentigét, ahogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 6. fejezetében, a 36. verstől a következőképpen. Ezt mondja Jézus Krisztus, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e vakvilágtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Amen. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban, amikor elénk kerül egy bibliai ige, akkor azt nagyon-nagyon sokféleképpen lehet félremagyarázni. És a két félremagyarázás közül most kettőt hadd villancsak fel előttetek. Az egyik az, amikor rosszul idézzük az igét, a másik pedig, amikor rosszkor. Rosszul idézni az igét azt jelenti, hogy úgy idézünk egy bibliai mondatot, hogy nem úgy van leírva a Bibliába. Hadd mondjak egy példát, gyakran halljuk ezt, hogy meg van írva a Bibliába, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez nincs megírva a Bibliába. A Bibliába az van írva, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. És a kettő között nagy a különbség. Hogy aki megtehetné, de lustaságból nem teszi, arról szól ez az ige, és nem arról, aki egészségi állapota miatt nem tud dolgozni, vagy éppen azért nem, mert nem kap munkát. Van, amikor rosszul idézünk bibliai igéket. A másik az, amikor nagyon-nagyon jól, szó szerint pontosan idézzük az igét, csak éppen rosszkor. És ha erre példát kell felhozni, az éppen a mai igénk. A mai igénk az, amit a legtöbbször idéznek rosszkor az emberek. Nagyon szépen szó szerint elmondják, ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok és nem lesz kárhoztatásotok, csak éppen rosszkor mondják és rosszul értelmezik. Mert mikor használjuk ezt a igét? Akkor, amikor emberek talán rámutatnak a bűneinkre. Akkor, amikor emberek talán szembesítenek minket valamivel, és odavágjuk nekik, hogy megvan írva a Bibliából, ne ítélj és ne ítéltes, ne kárhoztass és nem lesz kárhoztatásod. És emögé az ige mögé próbálunk elbújni, talán éppen a szembesítés elől. Nagyon érdekes, hogy megnéztem egy olyan kiadványtól, ilyen közmondásokat magyaráznak, és ez is ott szerepel a közmondások között is, és így magyarázzák, ne kritizálj másokat, hogy ők se kritizáljanak téged. Ez is teljesen rossz értése az igének, mert nem erről van benne szó. Ez tulajdonképpen egy ilyen kéz-kezet-mos állapot lenne, hogy figyelj, én elnézem a te bűneidet, te se szólj bele az én életembe, és akkor jól el vagyunk. Ne ítélj, hogy ne ítéltes, te csak maradj csendben. Nagyon sokszor ehhez hozzákapcsolják Péter első leveléből ezt a mondatot, közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Tehát más dolgába ne avatkozzunk, mindenki csináljon azt, amit akar. Akkor egyáltalán ne ítélkezzünk, ne ítéljünk meg eseményeket, mondatokat, döntéseket és bűnöket. Mindenkire hagyjunk rá mindent. Ez az ige nem erről szól. Nem arról beszél, hogy Jézus minden körülmények között el akar hallgattatni minket. Ez az ige nem a megalkuvásról, a bűnök elnézéséről tanít minket, sokkal inkább, és ez nagyon fontos, egy viszony rendszerbe helyezi az életünket. Oda szeretne minket eljuttatni, amit nagyon szépen énekeltünk is, hogy lehet ezt megtenni. Tedd, szóld az igazságot, de mindig szeliden, hangozzék szeretetből a nem és az igen. Hogy lehet odáig eljutni, hogy amikor mi valamire nemet mondunk, akkor azt kimondhassuk, és tényleg szeretetből tegyük, és amikor valakire igen mondunk, akkor azt is így tudjuk megtenni. A probléma nem azzal van, hogy ezt nem mondhatjuk, hanem azt, hogy nagyon sokszor rosszul mondjuk. Rossz élethelyzetben is rosszul szólalunk meg. És ebben a viszonyrendszerben azt látjuk, hogy először az első vers, az az Isten és az ember viszonylatába helyez minket, azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, ahogy a ti mennyei atyátok is irgalmas. És ha ez megvan bennünk, és ezt értsük még egyszer, ez egy jó értelembe vett irgalmasság, itt nem a bűnök elleplezéséről van szó, akkor a másik ember felé is rendeződnek a dolgaink. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, és adatik nektek. És itt látjuk, hogy a ember és ember viszonyáról van szó. Tehát jól látszik, hogy a viszonyrendszer a lényeg. Szólj, de nem mindegy, hogy hogyan. Szólj, de nem mindegy, hogy kinek a mércéje szerint. Szólj, de nem mindegy, hogy milyen indokkal. Szólj, de nem mindegy, hogy milyen indulattal. Szólj, de nem mindegy, hogy milyen céllal. És mindez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, és ebből is látszik az emberi gyarlóság, hogy nagyon sokféleképpen tudunk mi szólni, nagyon sokféleképpen tudunk beszélgetni, sokféleképpen tudunk figyelmeztetni, amíg mögött alapvetően valami egészen más van. Nem egyszer átéli az ember, valaki szól valami miatt, mond valamit, de a történet valami egészen másról szól. De eljátsszuk, hogy én nem értem, hogy ő mire akar célozni, persze, mert látszólag ő nem is arra célzott. Jézus ez ellen lép fel, és ezért mondja azt, hogy amikor mi szólunk, akkor az tényleg egy tiszta Istentől való megszólalás legyen. Ne a saját jóságunkat, vagy éppen erkölcsösségünket akarjuk mutogatni. A tegnapi mai igében olvashattuk ezt a kis bekezdést. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vajon miért beszélsz olyan sokat? A bizonytalanság vezérel? A szorongás? Az irányítási vágy? Vagy lehengerlő akarsz lenni? Sokan azért próbálunk másokat meggyőzni, lenyűgözni vagy irányítani, mert nehezen hisszük el, hogy Isten tényleg gondoskodik mindenről. Jézus mindig azt mondta, hogy a beszéd a legegyszerűbb dolog. Amit mondasz, őszintén mondjad, az igen legyen igen, a nem nem. És hányszor mégis egy-egy megszólalás mögött bizonytalanság, szorongás, irányítási vágy, lehengerlő képnek a mutatása és ezernyi minden van. Erről szólt a múlt heti ige hirdetés is. Jézushoz oda mennek, látszólag vele vitatkoznak, de közben azokat akarják lehengerelni, és azoknak akarják megmutatni a saját nagyságukat, akik körülöttük állnak. Egyszerűen az a céljuk, hogy Jézust megszégyenítsék. Szó nincs se a Tóráról, se a törvényről, semmi másról. És itt jön a nagy kérdés, hogy hogyan lehet akkor szólni a másik embernek, hogyan tegyük ezt meg. Azt látjuk, hogy ezek a mondatok, amiről itt Jézus beszél, ez az összezavarodott értékrendről szól. Amikor az embernek összezavarodik az értékrendje, akkor torz ítélkezés fog ebből is születni, és az ember más mércét állít önmaga elé, és más mércét állít a másik ember elé. Sokszor élünk át ilyet, emberek kritizálnak minket vélt vagy valós bűnök miatt, miközben ők látványos bűnökben élnek. Felborult a viszonyrendszer. A másik felet látom, és érzem magam egy élethelyzetben, pedig erkölcsileg talán milyen alatta vagyok, akár milyen szempontból. Az a baj, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy mi nagyon ismerjük a másik ember életét, pedig a 7. Zsoltár ezt írja, a szívek és vessék vizsgálója, egyedül az igazságos Isten. Mi ennek az oka? Alapvetően annak az oka, amit le van írva, az az, hogy az embernek eltorzul először a lelkiismerete, utána ezáltal az önismerete, és végül eltorzult ítélkezés születik ebből. Azt látjuk, hogy egyre inkább az ember életében ott vannak ezek a torzulások, és magára a lelkiismeretről, ha beszélünk, és annak a torzulásáról, akkor nagyon sok mindent lehetne mondani. Én most csak egyetlen egy élethelyzetről hadd szóljak nektek. És még egyszer mondom, a lelkiismeret sokféleképpen torzul. Ennek azt a címet adtam ennek a lelkiismeretnek, hogy erre rossz, arra jó. Erre rossz, arra jó. Ez egy nagyon komoly személyiségtípus, ez egy nagyon komoly működése az embernek, amikor a lelkiismerete erre rossz, arra jó. Ugye a Bibliánkban, ebben a mai igében erről van végig szó. Magad felé rossz a lelkiismereted, rosszul működik. Másik ember felé pedig látszólag jól. És ettől szeretne megmenteni minket az Úristen. És erre hadd mondjak egy példát, Dávid király. Dávid király Betsabé történetét ezer felül idéztük már, most nézzük a lelkiismeret szempontjából. Ugye azt látjuk, hogy Dávid elkövet bűnöket. És maga felé rossz a lelkiismerete. Nem működik. A rossz alatt azt értem, hogy elhallgat. Vagy azt mondom inkább, hogy halott a lelkiismerete. Ott van az életében házasságtörés, gyilkosság, és nem szól a lelkiismerete. És mi történik? Nátán elmegy hozzá, elmond neki egy példázatot, egy olyan példázatot, ahol arra van szükség, hogy Dávidnak az igazságérzete, a lelkiismerete, az választ adjon erre a helyzetre. És milyen választ ad Dávid lelkiismerete? Egy teljesen hibátlan választ. Pontosan érzékeli azt, hogy az bűn, hogyha egy gazdag ember elveszi egy szegénynek az egyetlen báránykáját. Pontosan és jól érzi. És a Tóra alapján is egy nagyon jó és igazságos ítéletet hoz, hogy a négyszeresét adja vissza. De hogy lehet az, hogy valaki észreveszi, hogy egy kis báránykával mi történik, és hogy ez milyen igazságtalan, és azt olvassuk, hogy haragra gyullad, haragra lobbant ez ellen az ember Dávid. Ott van az igazságérzetének, a lelkiismeretének egy hibátlan működése. És közben az ő életében pedig ott vannak ilyen bűnök, és nem szólal meg a lelkiismerete. Egészen megdöbbentő. És ez a szálka és a gerenda és az összes példázat, amiről itt Jézus beszél, abban ez van benne. Hogy lehet az, hogy te ennyire észreveszed, és talán jól ítéled meg másnak a szemében a szálkát. De a saját lelkiismereted önmagad felé, meg ennyire néma. Bizonyos bűnöket élesen lát és keményen megítél az ember másokban, más bűnöket önmagában elnéz és elkövet. És nem mondhatjuk azt, hogy halott volt Dávidnak a lelkiismerete, mert jelezte ezt az égbe kiáltó igazságtalanságot, csak éppen másnál. És mennyire ismerős ez a helyzet, a magaméban a gerendát sem, a másikban a szálkát is. Másiknál észreveszünk a legkisebb bűnt, a csúnya pillantást is, magunknál pedig talán a legnagyobb gonoszság mellett is elsiklik a tekintetünk. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Jézus nagyon határozottan, egyértelműen mondja a következőt, képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Jézus egyértelmű, és erről szól ez a történet. Ne arról, hogy ne ítélkezzünk, hanem hogy azután tegyük meg, hogy ezt a munkát elvégeztük. Előbb magadban tégy rendet, utána tudsz hitelesen segíteni másoknak. Ugye Jézus képmutatónak szólítja azt az embert, aki így ítélkezik, és az is marad, amíg nem rendezi a kapcsolatát az élő Istennel. Hogyan lehet éber a lelkiismeretünk? Mit kell tennünk azért, hogy ne csak másokat tudjunk kritizálni, hanem a saját életünket is pontosan lássuk? Nagyon vegyük komolyan ezt a két mondatot, ne a gerendával harcolj, hanem a mögötte lévő bűnnel. A bűneink bujkálásra késztetnek, és a bűnök növesztik a gerendát. Ne a gerendát akart kivenni a szemedből, mert ami miatt a gerenda oda került, az megmarad. Az ember olyan, hogy a bűneivel növeszti a gerendát. Egy más képpel, hogy ne Jézus képével érjek, ami talán nekünk jobban érthető, az ember a saját bűneivel teszi egyre inkább rá a szemére a szürke hályogot. Olyan, mintha egy ilyen nagyon vékony hártya lenne, először egyet teszünk rá, még egyet, és a végén azt gondoljuk, hogyha kellőképpen eltakarjuk, akkor már mi magunk se vesszük észre a saját életünkben. És sokszor talán még valamennyire sikerrel is járunk. Az alvó lelkiismeret mögött mindig bűn van, olyan bűn, amit nem tudunk letenni. És a lelkiismeret az mindig figyelmeztetne minket, de inkább elhallgattatjuk őt, minthogy az ő útján, az Isten útján járjunk. Mai igében volt ez is egy zseniális mondat, így szól, figyelj, bűnös elméd néhány másodpercet ad neked, mielőtt dönt helyetted. Ne habozz hát, ne térj le az útról, és ne halogass. Tedd meg, amit tenned kell, és ezt tedd gyorsan. Akkor az ember már olyan helyzetben van, hogy teljesen a lelki ismerete elhalt, akkor is van egy pillanat, amikor elgondolkodik azon, hogy megtegyem vagy ne, amikor még megszólalhat. Amikor elgondolkodunk, hogy megtegyem vagy ne. Spurgeonnek egy mondatát idézték nekem ma délelőtt, és ez így szólt, hogy a keresztény ember sohasem lesz igazán boldog a bűnben. Elköveti, de mindig ott lesz valami, hogy ez nem jó. És ez az a pillanat ott az elején, amikor az ember azt mondhatja, hogy én nem növesztem tovább a gerendát, hanem kiveszem a szememből. Eljött nagyon sokszor ez a pillanat elmúlik, beindulnak az érzések, érzelmek, ösztönök, csomó minden, és a gerendát tovább növesszük, de fenn kell tartani a látszatot. Ezért a gerenda nő, mi meg belül talán egyre szomorúbbak vagyunk. És ez történik Dáviddal is, Izrael legnagyobb királyáról egyszer csak kiderül, hogy emberileg talán rafináltan eljáró, de Isten szemében mégiscsak egy ócska kis trükkel bujkáló gyilkos. És erre rá kell, hogy döbbenjen. Olyan gerendát növesztett már a szemében, hogy egészen hihetetlen. És az Istennek a csodája persze, meg a lelkiismeretünk működés, hogy ettől még valamikor meg tudjuk értékelni, vagy meg tudjuk ítélni jól a másik embert, ahogy Dávid is tette, de nagyon sokszor ebből torz ítéletek is születnek. Mire van szükségünk? A zsidókhoz írt levél nagyon szépen így fogalmaz, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Úgy járuljunk az Istenhez, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Ez egy fájdalmas folyamat. Dávid számára is fájdalmas volt, de azt gondolom, hogy ez egy csodálatos pillanat is lehetett az életében, amikor azt mondta, hogy végre nem kell színjátszásba mennem, nem kell képmutatónak lennem, nem kell hazudnom. Odaállatott Isten és a népel, és azt mondta, igen, ilyen vagyok, de szeretnék újat kezdeni. És el tudja mondani, könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vészkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ne ítélj és ne ítéltess, valóban addig ne, amíg nem rendeztette a kapcsolatodat az Istennel, annál is inkább, mert sokszor nevetségessé válunk. Mert sokszor talán azt gondoljuk, hogy mások nem látják, hogy milyen az életünk, és amikor próbálunk másokat nagy kegyesen talán meginteni, akkor egyszerűen a szemünkbe nevetnek, és azt mondják, hogy te beszélsz. És mennyire kellemetlen tud ez lenni. Mi történik Dáviddal, és ezt a folyamatot most nagyon röviden hadd mondjam végig, amit már hallottatok, és majd egy dolgot szeretnék hozzátenni. Ugye Dávid szembenéz a bűnével, nem magától, Isten sokféleképpen helyezhet minket ezzel szembe, hogy beinduljon a gyógyulás, Isten megbocsát neki, helyreáll a lelkiismerete és az emberekhez való viszonya, és valóban felülről vezetett bölcs uralkodóként vezette tovább a népet, már nem egy vak vezette a világtalanokat. És milyen lesz Dávid lelkiismerete ezután? Hát bűnökkel teli, természetesen. De jó néhány évvel később az idős Dávid elkövet egy bűnt. Most mindegy, hogy mit, nem is ezen van a lényeg. És ezt olvassuk utána. Dávidot azonban furdalni kezdte a lelkiismeret. És ezt mondta, nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem, most azért bocsásd meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem. Ugyanúgy követel bűn, mert követünk el utána is bűn, de már működik a lelkiismerete. Már furdalja a lelkiismerete, és nem azon az úton jár újra, mint régen, hogy ezt eltakarja, hanem azt mondja, hogy Uram, most már tudom, mit kell tennem, és bocsánatot kér. És azt mondja, hogy így lehet újat kezdeni, mert esztelenül cselekedtem. Miért fontos mindez? És ezt nagyon szeretném a zárásként megjegyeznétek. Bizonyára sokan láttak már várakat, különösen ilyen végvárakat. Ezek nagyon sokszor úgy néznek ki, hogy több védelmi vonal van bennük. Egy ilyen fal, vizesárók, lehet, hogy dárdák, egyebek, és hát lehet, hogy egyet-egyet elfoglal az ellenség, de mindig beljebb lehet húzódni. És az egyik első, vagy inkább azt mondom, hogy a legelső védelmi vonalunk az a lelkiismeretünk. A lelkiismeretnek a helyes működése az elengedhetetlen a hitnek a harcaihoz. Ugye sokat halljuk ezt a kifejezést, hogy harcold meg a hit nemes harcát, mondja Pál Timóteusnak, de tudjuk-e a folytatást, és tudjuk-e azt, hogy annak mi köze van a lelkiismerethez? Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. És ez a folytatás, tartsd meg a hitet és jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Azt mondja Pál, hogy elvetették a lelkiismeretüket, hagyták, hogy gerenda nőjön a szemükbe, hagyták, hogy elaludjon a lelkiismeret. Ugye mondtam, hogy nagyon sokféle képpen tönkre mehet a lelkiismeretünk, most csak ezt az egy példát hoztam, amikor magunk felé rosszul működik, mások felé pedig jól, de máshogy is tönkre mehet a lelkiismeret, és azt mondja Pál, hogy őrizd meg a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A lelkiismeretnek az elromlását összekapcsolja a hajótöréssel, a hitbeli hajótöréssel. Mert ez az első védelmi vonal azután, hogy elromlik, pont az ellenségünké válik. Átáll a másik oldalra. És onnantól kezdve pont próbálja a többi védelmi vonalat is meggyengíteni, becsapni. Hazug módon magyarázni dolgokat. Hogy van a lelkiismereted? Vigyázol rá? Tudsz Istennel járni és vigyázni rá? Mikor szólalt meg utoljára? Még mindig olyan érzékeny, mint a megtérésed idején volt? Képes vagy arra, hogy valóban tedd, szóld az igazságot, de mindig szeliden hangozzék szeretetből a nem és az igen? Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, amikor boldogan tudtunk igent mondani mások életére. Tudtuk őket akár megdicsérni, erősíteni. És köszönjük azt, amikor mások a mi életünkre mondtak igent, a mi tetteinkre. Mert jó volt nekik látni, mert megerősödtek belőle. De segíts minket szeretettel nemet is mondani. Nemet mondani mások bűneire, ezzel is kifejezni a mi irgalmunkat, szeretetünket, mert nem akarjuk, hogy elvesszenek. És Úrunk Istenünk, ami a legnehezebb, segíts minket akkor is, amikor a mi tetteinkre mond valaki nemet, amikor szembesít azzal, amit elkövettünk, ad, hogy ezt ő szeretetből tegye, és mi szeretettel tudjuk fogadni. Fájdalmas lehetett Dávidnak Nátán szava, de megérezte belőle azt az aggódó szeretetet, ami a prófétában és rajta keresztül az élő Istenben volt. És így ment hozzá közel az Isten szeretete. Urunk, ha kell, gyere így közel hozzánk. Gyógyítsd a mi lelkiismeretünket, gondolkodásunkat, érzelmi életünket. Hát, hogy ez az első, nagyon erős védelmi vonal, amit te nekünk ajándékoztál, a szívbeírt törvény által, ez jól tudjon működni, jelezni tudjon. És itt tudjunk megállni a hitbe, és ne hajótörést szenvedjünk mi is. Amen.